Következő előadónk dr. Versegi Beáta Mária nővér. 1991-től a 8 Boldogság közösség tagja. Teológiai tanulmányait Budapesten a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán kezdte, majd Rómában a Theresianum Egyetemen fejezte be, ahol 2006-ban teológiai licenciátust, 2011-ben doktori fokozatot szerzett keresztény antropológia szakirányon. 2011 óta a Központi Oltár Egyesület elnöke. Gyakorló szupervízor és coach. Diplomáját 2016-ban a Károli Egyetemen szerezte. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa, a Károli Egyetemen a szupervízor képzés oktatója, a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus általános titkárságának oktatási referense. Fontosnak tartja, hogy a keresztény-katolikus értékeket képviselve párbeszédben legyünk korunk valóságával. Megjelent könyvei is erről tanúskodnak. Fogadják szeretettel dr. Versegi Beáta Mária nővért, előadásának címe az eukarisztikus mozgalmak a II. Vatikáni zsinat után.
Eminenciás bíboros úr, excellenciás nuncius úr, kedves jelenlévő testvérek! A témám az eukarisztikus mozgalmak a II. Vatikáni zsinat után. Egy rövid bevezető gondolattal kezdeném. Amikor a konferencia szervezői ezt a címet bízták rám, úgy döntöttem, hogy a cím által meghatározott keretek között fogok mozogni, ami azt jelenti, hogy nem beszélek olyan eukarisztikus mozgalmakról, amik a II. Vatikáni zsinat előtt születtek, és amik azóta is léteznek, élnek. Ezzel együtt nem beszélek a Központi Oltár Egyesületről is, tehát lemondtam erről. Ezen kívül nem beszélek olyan mozgalmakról, amelyek a II. Vatikáni zsinat után születtek, kifejezetten az oltári szentség tiszteletét állították a középpontba, de menet közben, vagy az elmúlt időszakban szerzetes intézményként átalakultak, így lemondtam arról, hogy a saját közösségemről is beszéljek. Tehát szorítkozom arra, amit a cím meghatároz számomra, és ez a korlátozás ugyanakkor számomra komoly fejtörést okozott. Egy tudományos teológiai konferenciára készülve igyekeztem komoly és hiteles forrásokhoz nyúlni, egyházi dokumentumokhoz, pápai megnyilatkozásokhoz, tanulmányokhoz, és természetesen, ahogy mindig szoktuk, lexikonokat is lapozgatva. Ahhoz, hogy megtaláljam a II. Vatikáni zsinat után született eukarisztikus mozgalmakra való vonatkozásokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy nemigen találtam ezekben a dokumentumokban nyomokat. És ekkor arra kellett rájönnöm, hogy a cím meghív arra, hogy az egyház aktuális életét olvassuk és tanulmányozzuk. A előadásomban 5 pontban szeretnék beszélni. Az első a II. Vatikáni zsinat utáni útkeresések, aztán a második pont az egyházi mozgalmak és közösségek a II. Vatikáni zsinat után, teljes igénye nélkül fogom ezt tárgyalni az időkeretnek megfelelően. Aztán a harmadik a napjaink eukarisztikus mozgalmai, áramlatok vagy kezdeményezések, majd az eukarisztikus élet mozgalmáról egy pár szót szeretnék mondani, és azt, hogy milyen lelkipásztori kihívásokat adnak számunkra éppen ezek a újonnan született mozgalmak, közösségek. A II. Vatikáni zsinat szemléletváltása az egyház önértelmezése és a liturgia megünneplésében is nagyon nagy újdonságot hozott, és mint minden újdonság, változás természetes módon útkeresést is jelent. Több mint 50 év távlatából most már talán mondhatjuk azt, hogy ezek a megnyílt utak, hogy milyen úton haladhatunk előre, ezek már többé-kevésbé láthatóak, kirajzolódtak. Azt is gondolom, hogy az útkeresés maga, ahogy az egyháztörténelem egészében, segített ahhoz, hogy világossá váljon, hogy milyen úton haladjunk, vagy hogyan haladjunk a zsinat szellemében. Tehát helyenként a zsákutcák is segítették azt, hogy világos legyen a mostani kirajzolódó perspektívák. A liturgia és az eukarisztiára vonatkozóan talán mondhatjuk, hogy a zsinati dokumentumok közül a Sacrosanctum Concilium és a Lumen Gentium kezdetű konstitúciók azok, amik a legértékesebbek, legfontosabbak, és elhangzott már a konferencia során, hogy az egyháztan és az eukarisztia az milyen szorosan együtt egymásra utal, de most külön nem szeretnék belemenni, hogy ezt kifejteni. Azt viszont igen, hogy olvassuk a Lumen Gentium dokumentumban is, és ez is többször elhangzott, hogy az egész keresztény élet forrása és csúcspontja az eukarisztia, az áldozat, amelyet a Szentmisében bemutatunk, és amihez csatlakozunk. Az eukarisztia, mint csúcs és forrás, ezen gondolat, ezen mondatok alapján nem csak úgy értelmezhető, mint a Szentmisében a bemutatása, vagy éppen az oltári szentség tisztelete, mint csúcs és forrás az életünkben, a liturgiánkban, hanem azt gondolom úgy is, és ezt aztán a mozgalmak majd bizonyítják is, hogy mint szentségi hatásában is csúcs és forrás, ahogy él az egyházban, ahogy az életet ad az egyháznak, erről Kornél atya is már beszélt. 6. Pál pápa Mysterium Fidei kezdetű enciklikája már a zsinat ideje alatt ugye jelenik meg, és ebben a dokumentumban nagy körültekintéssel kíséri az egyházat a zsinat által megkezdett liturgikus reform útján, kiemelve azokat a pontokat is, ahol elhajlások történhetnek, amit fontos teológiailag jól értelmezni. A dokumentum 4. pontjában, mindjárt az elején a pápa bemutatja, hogy milyen szándékkal íródott a Mysterium Fidei kezdetű enciklika, illetve hogy a zsinati atyák milyen szándékkal indították el a liturgikus reformot, és itt kiemelném, nem idézem, mert az hosszú idő lenne, de kiemelem a pontokat. Tehát, hogy a hívők cselekvő módon teljes hittel és jámborsággal vegyenek részt a Szentmisén, a pappal együtt ajánlják fel az áldozatot Istennek, önmaguk és az egész világ üdvösségért, táplálkozzanak az eukarisztiából, mint lelki jeledelből, az eukarisztia titka az élet forrása legyen számukra. És Istennek, azért, hogy Istennek éljünk, és a szeretet legszorosabb kötelékével kapcsolódjunk egymáshoz, mondja a Szent Atya, vagy írja. A Szentmise latin rítusa, ugye, tehát 63-ban elkezdődik már a latin rítusnak a megújítása, és ez egészen 1970-ig tart. Most megint a lépéseket nem mondanám végig, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindegy 7 év, amíg ez a liturgikus reform megérkezik, és hát utána is még nyilván hosszan az egyház valóságában. És miközben a hivatalos egyház, tehát 7 évet fordít az eukarisztia ünneplésével kapcsolatos megújítások bevezetésére, a hivatalos dokumentumoknak a közétételére és életre hívására. Természetes módon a maga az egyház is keresi, az egyház tagjai, tehát is keresik, hogy akkor most hogyan is van, hogyan viszonyuljunk az eukarisztiához. És ezek a keresések megnyilvánulnak a liturgikus terek kialakításának a módjában, a liturgikus zene, azóta is ez egy központi kérdés, milyen kifejező tárunk van a liturgikus zenének a megszólaltatásában, magának a liturgiának az ünneplésében. Én úgy is fogalmaznék, hogy az egész egyház ebben az időszakban egy eukarisztikus megújulási mozgalom. Tehát tekinthetjük magunkat úgy, vagy az egyházat úgy, mint ennek az időszaknak, hogy maga az egyház egy liturgikus és eukarisztikus megújulási mozgalomban van, mint az egyház önértelmezése, mind a liturgia kapcsán. Ezért ne csodálkozunk azon, hogy közvetlenül a zsinat után nem születnek eukarisztikus mozgalmak ilyen módon. Tehát nem születik, de miért is születne, ha együtt az egész egyház közössége éli át ennek a megújulásnak az idejét, és erre való reflexió nyilvánvalóan később fog születni. Tehát önmagát, az egyház önmagát tekintheti úgy ebben az időszakban, mint egy eukarisztikus megújulási mozgalom, És talán azt remélhetjük, hogy mi magunkat is tekinthetjük úgy a Magyar Egyház szintjén, mint egy eukarisztikus megújulási mozgalom ezekben az években, hogy készülünk a kongresszusra. Itt szeretnék áttérni az egyházi mozgalmakra és közösségekre a II. Vatikáni zsitant után, amelyek születtek. Itt is le kell, hogy szűkítsem magamat, illetve a témát. Méghozzá olyan közösségeket fogok most röviden bemutatni, akik a zsinat után születtek, akiknek valami olyan formában az eukarisztia központi elem az életükben, és akik Magyarországon is működnek. 1998 pünkösdjére hívja össze II. János Pál pápa az új mozgalmakat és közösségeket egy kongresszusra, amelynek az a célja, hogy mind a teológiájukat a mozgalmaknak, közösségeknek, teológiai tartalmukat említsék, illetve a missziós működésükre is reflektáljanak, és az is cél, hogy összekapcsolódjanak egymástól is tanuljanak, tehát a meglévő tapasztalatokból tanuljanak egymástól. Ezen a találkozón mindegy 100 közösség képviselteti magát közel 300 fővel. A mozgalmakhoz és új közösségekhez intézi II. János Pál pápánk a következő gondolatokat, hogy a legjelentősebb gyümölcsei ezek az új közösségek és mozgalmak annak a tavasznak, melyet a II. Vatikáni zsinat jelzett. Kiemeli annak jelentőségét, hogy ezen mozgalmak és közösségek tudatában vannak, mekkora újdonságot jelent a keresztség kegyelme az életben, az a vágy vezérli őket, hogy elmélyítsék a Krisztussal és testvérekkel létrejött egység misztériumát. Szeretném kiemelni még egyszer, hogy tudatában vagyunk, hogy a kegyelem az egyház életében folyamatos, tehát nem a vatikáni zsinattal árad ki a Szentlélek, és minden előző kezdeményezés is kegyelmi erővel bírt a zsinat megújulása után, tehát ezzel tudatában vagyunk. A témám szorítkozik arra, hogy most a mozgalmakat emeljem ki ilyen módon, és hát szólaltassam meg II. János Pál pápának a mozgalmakhoz intézett szavait. II. János Pál pápa továbbiakban felteszi a kérdést, hogy mit is értünk ma azon, hogy mozgalom. Tehát maga az egyház is felteszi a kérdést, és nem pontos definíciót fog adni 98-ban a Szentatya, hanem a következőket sorolja föl. Formai gazdagságot találunk, Krisztus lelkének kreativitása jelenik meg ezekben a csoportokban. Konkrét egyházi valóságot jelölnek és jelentenek. Túlnyomó részt világi hívek alkotják ezeket a csoportokat, és a hitnek és a keresztény tanúságtételnek sajátos pedagógiai metódusait jelenítik meg az egyházban. Amikor rátekintünk a zsinat utáni született mozgalmakra, azt látjuk, hogy közülük több is az eukarisztiára, mint az apostoli működésüknek a forrására tekint. Tehát ugye, csúcs és forrás, és ezt nyilvánvalóan nem tudjuk, ez egy szétválasztani a két fogalmat egymástól, nem is akarjuk, de egy kicsit arra hívnám meg a hallgatókat, hogy a hallgatóságot, hogy egy reflektorfényt a forrásra, majd a reflektorfényt későbbiekben a csúcsra emeljük. Jó? Tehát ez egy gondolati munkát igényel részünkről. Tehát ezek a közösségek, amik közvetlenül a zsinat után születnek, vagy új mozgalmak, azoknál többeknél nagyon-nagyon fontos és központi az eukarisztiával való kapcsolat. Láthatjuk azt, hogy cselekvő módon, teljesítel és jámborsággal viszonyulnak az eukarisztiához, ahogy ezt a Mysterium Fidei enciklikában olvasuk. A pappal együtt önmagukat ajánlják fel a világ üdvösségéért, és táplálkoznak az eukarisztiából, mint lelki eledelből. Ilyen közösségekhez tartoznak például a neokatekumenális út, ami 64-ben született. A közösség alapítója maga is részt vett ezen a 98-as találkozón, és tanúságot tesz a közösség születéséről. Kifejezett céljuk a hitre való nevelés, vezetés, a Szent Mise megünneplésének sajátos formái alakulnak ki náluk, amelyeket a Szent Cég a az érés folyamatában szabályoz későbbiekben. Tehát ők az Isten szavából merítenek, ennek nagyon komoly szerepe van az Isten igéjének az életükben, ennek az életreváltásával, illetve a közösség liturgikus ünneplése is kiemelkedő szerephez jut náluk, de mindez a misszióra való tekintettel. Szeretném megjegyezni a Szent Egyet közösséget is, akik szintén Isten igényének életre váltásában, a szegények szolgálatában és a béke kiengesztelődés előmozdításában munkálkodnak, és náluk nagyon erős ez a fogalom, hogy a testvér szentsége. Ők szívesen hivatkoznak aranyszájú Szent János tanítására, méghozzá Máté evangéliumához írt 50. homiliájára, amit idézek: szeretnéd kifejezni hódolatodat a megváltó teste iránt, annak a teste iránt, aki ezt mondja, ez az én testem, és aki azt mondja, amit nem tettetek egyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek. Fejezd ki Krisztus iránti hódolatodat azáltal, hogy javaidat megosztod a szegényekkel. Nagyon érdekes látnunk, hogy 68-ban születik a Szent Egyet közösség, pontosan abban az évben, ahol 6. Pál pápa Kolumbiában 200 ezer szegény ember előtt a következőket mondja: Krisztus jelenlétének jelei, képmásai, misztériumai vagytok, az Úr szentségei vagytok, az a szent képmásai a világban, az Úr tükröződései, hiszen megjelenítitek, s nem rejtitek el emberi és isteni arcát. Az egyház egész hagyománya elismeri, hogy a szegények Krisztus szentségei. Kétségkívül nem azonosíthatók egyszerűen az eukarisztia valóságával, de tökéletesen analóg és titokzatos módon megfelelnek neki. Mondja a 6. Pál pápa, aki ugye a Mysterium Fidei enciklikának is a szerzője, aki a zsinat pápája. Tehát azt hiszem, hogy az ő hangját jó meghallanunk, amikor az eukarisztia kapcsán gondolkodunk. Tehát a Szent Egyet közösségnél ez a tény, a megtört Krisztus, a megtört kenyér, a megtört ember egy egységet alkot, és hogy egymásra utal, ez nagyon erősen megjelenik, és hát tudjuk, hogy Teréz anya nővéreinél is ez egy kiemelt pont, de róluk sem fogok most a keretek miatt beszélni. Szeretném megemlíteni az Emmanuel közösséget, akiknek lelkiségének középponti eleme három szó foglalja össze: adoráció, kompassió és az evangelizáció, és akiknek köszönhetjük most a Magyar Egyházban ugye az adorációs iskolának a kidolgozását és terjedését is. Aztán itt van a katolikus Shalom közösség, szintén Magyarországon is működnek. Önálluk is a szemlélődés az első számú pont, miközben úgy ismerjük őket, mint nagyon vidám és táncoslábú fiatalokat, akik a fiatalokhoz szóló küldetéssel bírnak, de őnekik is a szemlélődés, méghozzá feltámadt Krisztusnak a szemlélése az, ami egy központi elem, innen indul az ő apostoli munkájuk. A közösségben megélt egység az a következő pont, és ez a békének, a közösségben megélt egysége az, ami az ő erejük, a közösségük ereje, és innen indulnak misszióba, és ha bárkinek áthallása van az eukarisztia kapcsán ezekkel a gondolatokkal, akkor az annál jobb, mert nyilvánvaló, hogy halljuk a közös pontokat. Aztán itt van a Családok Jézusban közösség, akik 85-ben alapulnak, szintén működnek Magyarországon, és úgy határozzák meg magukat, hogy mind van belső és külső céllal bírnak. A belső cél az az, hogy maguk a tagok, a házaspárok főként a házasság szentségében erősítsék meg egymást, de ugyanakkor nem szűkülnek be önmagukban, hanem olyan házaspároknak is tartanak házassági felkészítést, illetve lelki gyakorlatokat, akik ezt igénylik, akik erre komolyan szeretnének készülni. És nagyon szép azt tudnunk, hogy minden közösségi alkalmuk szentségimádással kezdődik, és minden alkalom, amit a családoknak vagy házaspároknak szerveznek, ilyen lelki gyakorlatok, hétvégéknek központi része is a szentségimádás. Tehát mind apostoli életükben megjelenik, mind a saját közösségi életükben. Az is egy bátor vállalkozás az ő részükről, hogy a házaspárokhoz van a küldetésük, minden házaspárt felekezettől függetlenül hívnak és várnak, viszont ők maguk a katolikus identitásukat nagyon erősen őrzik és vállalják, tehát miközben mindenkire nyitottak, nem veszítik el a sajátos identitásukat és az oltári szentség iránt való tiszteletüket. A katolikus karizmatikus megújulás egy hálószervezet, akiket szintén fontos azt gondolom megemlítenünk. Ők 70-es évektől, vagy mi vagyunk jelen, most a mi az azért, mert rengeteg közösség kapcsolódik ehhez a mozgalomhoz. És itt is láthatjuk, hogy miközben a Szentlélek működését, a Szentlélek kiáradását szeretnék előmozdítani, nélkülözhetetlen a találkozókon a szentmise és a szentségimádás, és ez központi szerep, ezeknek központi szerep jut. Tehát itt láthatjuk, hogy ezeknél a közösségeknél, hogy mint egy forrás jelenik meg az eukarisztia, ami megöntözi, most ha képletesen nézzük azt a földet, termékenyé teszi az apostolkodásnak a talaját ezekben a közösségekben, és vissza is hívja az apostoli munkából a tagokat, hogy az Úr Jézusnál, az ő lábainál újra erőre kapjanak. Napjaink eukarisztikus mozgalmai, hát egy nagyon érdekes kihívást jelentettek számomra, mert ők róluk tulajdonképpen az interneten lehet információkat szerezni, és azt hiszem, hogy ez megint egy jó, ha kinyílik egy ilyen kis lámpa a fejünkben, hogy na hát. És létező szervezetek, közösségek. Az egyik ilyen, amit azért pápai elismeréssel is bír egy föderatív szervezet, az Egyház Eukarisztikus Műveinek Világszövetsége, ami összekapcsolja mindazokat a szervezeteket, akik az eukarisztia tiszteletét, vagy az eukarisztiából forrásozó műveket hivatottak előmozdítani. Aztán ismert, és már 25 országban elterjedt a U2000 kezdeményezés, amely 93-ban indult útra Írországban, és ez a kezdeményezést, ezt újra, tehát II. János pápa szavai indították tulajdonképpen útra, illetve az ő szavai életre váltak egy fiatal emberben, Ernest Williamsben. Tehát amikor a pápa felhívta 89-ben a világ ifjúsági napon a fiatalok figyelmét arra, hogy közeledik a harmadik évezred, és ti lesztek azok, akikre vár az, hogy a keresztény harmadik évezredben a keresztény értékeket továbbadjátok, akkor ez a fiatalember, ez nagyon megérintette ez a gondolat, mindjárt el is zarándokolt Fatimába, ahol a szentségimádásban, rózsafüzérrel, Szent Jónásban ő maga egy megújulást élt át, és későbbiekben elindította ezt a mozgalmat. Én magam is részt vettem jó pár évvel ezelőtt egy ilyen összejövetelen Angliában, ahol központi helyen van a szentségimádás a fiatalok számára, alapvető katekézist kapnak, és tulajdonképpen vissza a forrásokhoz azt is mondhatjuk, tehát a Szent Jónásra, a Szentírás olvasásra, a szentségekből való életre buzdítják a fiatalokat, de olyan módon, hogy nem csak intellektuálisan, hanem mindegy bevezetve őket a szentségi jelenlétbe, az oltári szentséggel való találkozásba. Mint mondtam, jelenleg 25 országban működik. Nagyon érdekes a Night Fever kezdeményezés, ami szintén Magyarországon is elterjedt. Ez a Köln ifjúsági találkozó után indult, és hát 2005-ben, az eukarisztia évében, amikor is a fiatalok, ugye a Köln ifjúsági találkozót szervező fiatalok úgy érezték, hogy valami olyat kaptak az oltári szentség által, a találkozó által, amit fontos megosztaniuk ezzel a mai világgal. Nagyon érdekes, ahogy ezt az apostoli kezdeményezést végzik. Tehát a szeretet, az irgalom továbbadása az ő központi gondolatuk. A módszer pedig rendkívül egyszerű. Kinyitják a templomok ajtaját egész egyszerűen. És este, szombat este és péntek estéről van szó, ezért a Night Fever, vagyis az éjszakai láz megnevezés, hogy amikor minden fiatal elmegy szórakozni, akkor mi lenne, ha megnyitnánk a templomainkat, és behívnánk oda azokat, akik ott éppen az utcán járnak elnek. Tehát ők egy ilyen kezdeményezést indítottak el, hogy szentségimádás van a templomban, a fiatalok az utcán mennek, és mécsessel a kezükbe, és azt mondják, hogy nyitva van a templom, Jézus ott van benn, lenne kedve bejönni. És az emberek egyébként ilyenben is részen volt már, örülnek ennek a meghívásnak. Tehát lehet, hogy teljes mértékben, vagy valószínűséggel nem értik, hogy miről van szó, de hogy valaki megszólította, hogy valaki meghívta egy találkozásra egészen személyesen, és egy kis mécsest átadott neki, amit ő maga azt mondja, hogy itt van nekünk, Isten jelenlétében hiszünk, lenne kedve kivinni. És a mottójuk az az, hogy gyere be, és maradj annyi időt, amennyit szeretnél. Tehát nagyon érdekes. A honlapjukon egyébként következő szalagcím fut, egy Isten 425 helyen a világon, 3679 alkalommal 2005 óta. Azt gondolom, hogy ezek a megjegyzések azért vannak, mert azt remélik, hogy több helyen, több alkalommal fogják ezt még tovább vinni. Szeretném az eukarisztikus élet mozgalmáról is egy pár szót mondani, nem véletlenül van kint ez a logó. A 2015-ben a Központi Oltár Egyesület által kezdeményezett mozgalomról beszélünk, amelynek az volt a célja, hogy valóban megújítsuk azt az értéket, amit 150 éve az Oltár Egyesület képvisel, és ugyanakkor az életet és a liturgiát összekapcsoljuk. Három hívószó, imádság, felajánlás, kommunió és küldetés. Most nagyon röviden szeretnék a lelkipásztori kihívásokra, hogy mit üzennek ezek a mozgalmak nekünk. Tehát ugye létezők, valóságokról beszélünk. Mit üzennek, milyen feladatokat bíznak esetlegesen ránk? Azt gondolom, hogy Schöner Alfred rabbinak a gondolata, amit a Haggadah magyarázatáról mondott, nagyon megérintett. Azt mondta, más a világ, más a rendje, más a gondolkozás, nem mindegy, hogy mikor történik a Haggadah felolvasása, mondja a rabbi. Másként történik annak magyarázata. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős meghívás felénk is, hogy a szentség ugyanaz, a titok ugyanaz, hogyan történik a meghívás, hogyan történik a magyarázat. Mi az az új helyzet, amiben mi találjuk magunkat itt a 21. században, mert ugye 98 már nagyon régen volt a mozgalmak találkozója, és rettenetesen felgyorsult azóta a világ. Azt gondolom, hogy szembe kell néznünk a hálózatosodásnak a jelenségével, a networkkel, nem véletlenül találtam meg ezeket a mozgalmakat éppen az interneten, és azzal, hogy a világok, kultúrák egymást átszövő hálózatában, és ezek interakciójában vagyunk, jelen vagyunk. A kapcsolódás, a hálózatosodás világában vagyunk. Mit üzen ez az emberségünk számára? Talán azt, hogy fontos megtanulnunk kapcsolódni egymáshoz. Fontos a dialógus. És ez óriási ajándék, hogy ez a konferencia pont ezt a dialógusra való képességünket, tehát azon, hogy szólítja meg, és egyben fejleszti is, de ugyanúgy akár a világméretű szentségimádásnak a kezdeményezése is csodálatos volt hallani, hogy Japánban elindult, kapcsolódtak ehhez a kezdeményezéshez, és azt mondták, hogy ők most már hetente szeretnének szentségimádni. Tehát döbbenetes, hogy Japánt mikor érjük el? Hát még azért Xaveri Szent Ferenc is hosszan utazott, hogy eljusson Kínába, nem hogy Japánba. Tehát a kapcsolódás. És azt talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy az eukarisztia, és erről már mindegyik előző előadó hát nagyon erősen kifejtettenek a teológiai tartalmát, és talán, hogyha azt mondom, hogy az eukarisztia az összekapcsolódás, a teljességnek, a kapcsolódás teljességének a szentsége, így is gondolhatunk rá a mai világunkban, az a szentség, ami befogadja ugyanakkor és gyógyítja a mi töredezettségünket és megtörtségünket. Pár kérdés, amit én így magunknak feltennék zárszóként. Szupervízorként kérdésekkel dolgozunk, és azt mondják a zsidó testvérek is, hogy néha nem a választ kell megtalálni, a kérdést, és akkor utána a válasz majd kibontja magát. Tehát miként tudunk az eukarisztia fényében rátekinteni az életünkre? Életünket az eukarisztia által hogyan tudnánk értelmezni? Volt a ricordáréről szó az előzőekben. A szépségnek a megjelenése és ápolása felkínálja nekünk annak tudatosítását, hogy a nagy lelkűség meghaladja a hasznosságot és a hatékonyságot. Erre emlékeztetnek bennünket a keleti testvéreink, vagy a keleti rítust őrző testvéreink. Mit tettünk azért, hogy a liturgia és a diakónia komplementaritása világosan megmutatkozzék életünkben és törekvéseinkben? Hogyan tudnánk a sajátos katolikus értékeinket lefordítani a mai kornak a köznyelvére, kultúrájára? Milyen pedagógiai eszközöket választunk ahhoz, hogy ezt eukarisztikus módon, eukarisztikus pedagógiával adjuk át a hitünket? Mindezek természetesen lelkipásztori figyelem, gondoskodás nélkül nem tudnak kibontakozni. És szeretném zárni a gondolataimat II. János Pál és 16. Benedek pápa szavaival. II. János Pál mondja, hogy a mozgalmakban és az új közösségekben megtanultátok, hogy a hit nem absztrakt elmélet, és nem hiába való vallásos érzés, hanem a Szentlélek által ösztönzött új élet Krisztusban. 16. Benedek pedig így fogalmaz, az eukarisztia, amely nem válik tevékeny szeretetté, önmagában töredékes. Kívánom mindannyiunknak, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus segítsen bennünket a Szentlélek által ösztönzött, az új évezred kihívásának megfelelni tudó eukarisztikus életre Krisztusban, hiszen minden forrásunk belőle fakad. Köszönöm a figyelmet.
Hálásan köszönjük Versegi Beát a Mária előadását, és hát elérkeztünk konferenciánk utolsó előadójához. Ő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, valamint a Hittudományi Kar oktatója. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, több jelentős publikáció szerzője. Kutatási területe a katolikus egyház közép- és kelet-európai története, valamint a Szentszék és Magyarország 19-20. Századi kapcsolatainak története, különös tekintettel a kommunizmus időszakára. Kérem fogadják szeretettel a konferencia utolsó előadóját, dr. Fejérdi Andrást. Előadásának címe az eukarisztikus kongresszusok szerepe egykor és ma.
Eminenciás bíboros úr, excellenciás nuncius úr, főtisztelendő atyák, kedves testvérek, hölgyeim és uraim! Nem szeretek papírból felolvasva előadást tartani, most mégis így fogok tenni három oknál fogva. Egyrészt az időkeret betartása így biztosítható, 135 évet kell áttekintenem 25-30 percben. Másrészt indokolja ezt a felebaráti szeretet is a fordítók iránt, és harmadrészt pedig az, hogy minden beleférjen, amit el akarok mondani. Ettől egy picit talán szintetikus, nehezen érthető lesz a szöveg, de ígérem, lassan fogom olvasni. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok 1887-ben kiadott szabályzata szerint a kongresszusok feladata a következő, hogy a mi Urunk Jézus Krisztust minél jobban megismerjük, szeressük és szolgáljuk az oltári szentségben, és így módon dolgozzunk azon, hogy társadalom feletti uralma kiterjedjen a földön. Az idézet az eukarisztikus jámborságot és az oltári szentség társadalmi dimenzióját egyszerre hangsúlyozó kettős alapcél az 1881-es kezdetek óta eltelt 137 évben mindvégig meghatározta az eukarisztikus nemzetközi kongresszusokat. Előadásunkban arra teszünk kísérletet, hogy röviden bemutassuk a kongresszusok történetének egyes korszakaiban miként jelentkezett, és milyen új hangsúlyokkal gazdagodott ez a kettős dimenzió. A kezdetekig visszanyúló, és az egyes korszakokra jellemző társadalmi, ideológiai, teológiai kontextus meghatározó szerepét is szem előtt tartó történelmi áttekintés alapján reméljük, hogy egyúttal néhány olyan szempontot is megfogalmazhatunk, amelyek segítenek megérteni mi az eukarisztikus kongresszusok szerepe a jelenben. A 19. század második felében egész Európában megfigyelhető az oltári szentség tiszteletének a felvilágzása. A janzenista rigorizmusra, a francia forradalom társadalmi, szellemi következményeire, valamint az ismételten jelentkező laicista, szekuláris tendenciákra adott válaszreakcióként az eukarisztikus jámborság különösen Franciaországban mutatott nagy vitalitást. Ebben a történeti kontextusban vált a korabeli Franciaország két kiemelkedő lelkipásztorának, a legszentebb oltári szentség kongregációt alapító Szent Pierre-Julien Aymárnak, valamint a Lyoni Prádót létrehozó Antoine Chevrier atyának lelki gyermekeként a laikus Émilie-Marie Tamizier az oltári szentség tiszteletének elhivatott apostolává. Tamizier kisasszonyban Franciaország Jézus szívének történő 1873-as ünnepélyes felajánlása hatására fogalmazódott meg, hogy az oltári szentség immár elterjedt tiszteletére támaszkodva, és azt a társadalom széles rétegei számára is láthatóvá téve, lehetséges a szekularizálódó társadalmat ismét keresztény társadalommá tenni. Az eukarisztikus csodák helyszínére vezetett kisebb engesztelő zarándoklatok szervezése után így vált Émilie-Marie Tamizier a nemzetközi eukarisztikus kongresszusok haláláig háttérbe húzódó motorjává. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusok történetének az első világháborúig tartó időszakában fokozatosan bontakozott ki sajátos fizionomiájuk. A különféle eukarisztikus egyesületek és társulatok világtalálkozójaként Lille-ben megtartott első kongresszust követően 1905-ig szinte kivétel nélkül a francia nyelvterület Belgium, Franciaország és Svájc városai adtak otthont a rendezvénynek. Ez alól egyedül az 1893-ban Jeruzsálemben tartott 8. kongresszus volt kivétel, amely elsők között vonta magára a világ nem katolikus közvéleményének figyelmét is. Az 1905-ben Rómában Szent X. Pius pápa elnökletével ünnepelt kongresszust követően vált gyakorlattá az, hogy a pápa személyét bíboros legátus képviselte, az immár évenként megrendezett, a francia nyelvterületről, sőt egy esetben Európából is kilépő nemzetközi kongresszusokon, Tournai, Metz, London, Köln, Montreal, Madrid, Bécs, Málta és Lourdes adott otthont ebben az időszakban a nemzetközi kongresszusoknak. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusok történetének első időszakát döntően meghatározta, hogy szervezésükre a 19. század végi Európa, és különösképpen Franciaország szekuláris, antiklerikális kihívásaira adott válaszként került sor. Valóban, a kongresszusok Émilie-Marie Tamizier alapítói szándékainak megfelelően az eukarisztikus tiszteletet ápoló katolikus társulatok seregszemléiként az oltári szentség és a belőle táplálkozó keresztény élet dicsőséges megvallásának kitüntetett alkalmai lettek. Tamizier és az első kongresszusok szervezői ugyanis az oltári szentség és Jézus szent szíve tiszteletében látták azt az eszközt, amelyel a társadalmat vissza lehet vezetni a keresztény értékekhez, és meg lehet valósítani Krisztus társadalmi uralmát, Regnum Sociale di Cristo vagy Regnum Socialis Christi, egy keresztény államot. Ebből az oltári szentségbe vetett hit nyilvános és ünnepélyes megvallását, és ezáltal a katolikusok öntudatának és önbizalmának erősítését célzó programból logikusan következett, hogy a korszak nemzetközi eukarisztikus kongresszusainak, mint megannyi nemzetközi méretű úrnapjának csúcspontja az ünnepélyes eukarisztikus körmenet volt. A társadalmi funkció a világ előtti hitvallás és demonstráció mellett a kongresszusok belső, a személy megszentelődését szolgáló dimenziója kezdetben a szentségimádásban és az engesztelő imádságok végzésében jelentkezett, és azt a célt szolgálta, hogy a transzcendens valóságot elutasító szellemi légkörben megerősítse a katolikusok hitét Krisztus szent színeik alatti valóságos jelenlétében. Idővel ugyanakkor mind nagyobb szerepet kapott a kongresszusokon a gyakori szent áldozás szorgalmazása is. Azáltal pedig, hogy az oltári szentséget nem pusztán kultikus tisztelet tárgyaként, hanem lelki táplálékként is a hívek elé állították, az eukarisztikus kongresszusok jelentős szerepet játszottak Szent XI. Pius pápa gyakori szentáldozásra, illetve a gyermekek szentáldozására vonatkozó eukarisztikus dekrétumainak az előkészítésében, majd azok megvalósításának előmozdításában. Többek között azzal, hogy az 1905-ös római kongresszus után az első áldozási felkészítést helyezték a középpontba, valamint a kongresszusokon bevezették a tömeges első áldozásokat és szentáldozásokat. Az első világháború következtében 8 évig nem lehetett nemzetközi eukarisztikus kongresszusokat szervezni. A konfliktus lezárulása után 15. Benedek pápa csak 1922-ben hívta össze ismét a kongresszust, ám halála miatt az ismét Rómában tartott nemzetközi eukarisztikus kongresszust utóda 11. Pius vezetésével tartották meg. Az új pápa rendelkezése szerint az alaposabb felkészülés érdekében ettől kezdve 2 évenként került sor a nemzetközi kongresszusok megszervezésére. A pápai legátusok vezetésével ünnepelt rendezvények egyúttal határozottabb egyetemes jelleget öltöttek, amennyiben megtartásukra rendre más és más kontinensen került sor. A két világháború közötti helyszínek sorában Amsterdamot 1924-ben Amsterdam, Chicago követte 1926-ban, Sydney, Cartago, Dublin, Buenos Aires, Manila, majd Budapest következett a sorban. A második világháború miatti kényszerszünet után az 1940-ben Nizzába szervezett kongresszus már nem gyűlhetett össze, az 1952-ben Barcelonában tartott újabb nemzetközi kongresszust Rio de Janeiro és München követte 1955-ben, illetve 1960-ban. Az eukarisztikus kongresszusoknak ez az 1922 és 1960 közötti története változatlanul felmutatja a rendezvények kettős dimenzióját. Az eukarisztikus jámborsághoz kötődő spirituális téren nincsen jelentős változás. Továbbra is az oltári szentség tisztelete és vétele, szentségimádások és tömeges szentáldozások, a kapcsolódó pápai tanítás és útmutatás elmélyítése, az eukarisztia tiszteletét előmozdító társulások, plébániai és egyházmegyei egyesületek bátorítása maradt a kiemelt cél. A nemzetközi kongresszusok társadalmi dimenziójában azonban bizonyos újdonság jelentkezett. 11. Pius pápa Ubi Arcano Dei kezdetű programadó enciklikájában 1922-ben úgy fogalmazott, a jelszó Krisztus békéje Krisztus országában. Később Krisztus király főünnepének 1926-os bevezetésével a nemzetközi eukarisztikus kongresszusok célkitűzéséhez hasonlóan a pápa a társadalom újra evangelizását tűzte ki célul. Ugyanakkor Krisztus országának megteremtését már nem a laikus államokkal szemben, hanem sokkal inkább a keresztény hitről tett pozitív tanúságtétellel kívánták elérni, így viszont változatlanul az eukarisztikus körmenet maradt a kongresszusok csúcsmódja. Ennek igazolására elegendő, hogyha az 1938-as budapesti rendezvény valamennyi korabeli résztvevő számára felejthetetlen Dunán rendezett éjszakai hajós körmenetét idézzük fel. A missziós lelkület mutatkozott ebben az időszakban abban is, hogy az eukarisztikus világkongresszusok szervezésébe immár mind az 5 kontinens részegyházai belekapcsolódtak. További újdonsága a korszaknak, hogy a missziós kifelé fordulás az aktuális társadalmi politikai kihívásokra adott keresztény válasz felkínálását is jelentette. Talán megbocsátják, hogy ismét az 1938-as budapesti világkongresszust hozom fel példaként. A Szent Ágostontól kölcsönzött Eucharistia vinculum caritatis, az oltári szentség, a szeretet köteléke jelmondat, a II. Világháború küszöbén tudatosan a kiengesztelődés és a békés megoldások keresésének üzenetét hordozta. Miként 11. Pius pápa, Eugenio Pacelli bíboros államtitkár pápai legátussá kinevező bullájában fogalmazott, idézem, a kitűzött tételek, amelyekről a legszentebb oltári szentséggel kapcsolatban szó lesz az üléseken, igen alkalmasnak látszanak arra, hogy a legfölségesebb szentséghez fűződő szeretet kötelékével kiengesztelje az egymástól széthúzó embereket, és összehozza magukat a népeket is, amelyek, nem kis számban, ferde szemmel tekintve egymásra, nem szűnnek meg támadó és kegyetlen fegyverekkel rettenetes bajokat és borzasztó szerencsétlenségeket zúdítani az egész emberi nemre, vagy napról napra nyíltabban fenyegetnek ilyenekkel. Röviden és tömören ugyanezt az óhajt és célt fogalmazta meg a 38-as kongresszus jól ismert himnusza is, forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusok történetében a II. Vatikáni zsinat előkészítésének időszakában 1960-ban Münchenben tartott kongresszus nyitott új fejezetet. Az eukarisztikus kongresszussal, mozgalommal csaknem egyszerre induló liturgikus mozgalom eredményeire támaszkodva, a jezsuita Joseph Andreas Jungmann ugyanis a világkongresszusok újfajta definícióját fogalmazta meg. Az ókeresztény és középkori Róma liturgikus hagyományából ismert Statio Urbis mintájára, amikor a város valamennyi híve egy templomba gyűlt össze, hogy a pápa vezetésével megünnepelje az eukarisztiát, azt javasolta, hogy az eukarisztikus világkongresszusokat a továbbiakban ne egy világméretű úrnapja módjára fogják föl, hanem Statio Orbisként, azaz olyan ünnepként, amelyen a katolikusok rendszeres időközönként egy helyen gyűlnek össze a világ minden tájáról, hogy együtt ünnepeljék az eukarisztiát, és így épüljön fel belőlük, mint tagokból Krisztus teste, az egyház. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusoknak ez az új modellje megváltoztatta a világkongresszusokra korábban jellemző hangsúlyokat, és ezáltal szervesebb egységet teremtett a rendezvény különféle elemei között. Korábban a kongresszusok középpontjában az oltári szentség misztériuma előtti hódolat állt. Ez szolgálta mindenek előtt az eukarisztikus körmenet, amelyet mintegy csak az eukarisztia titkára mutató, kísérő rendezvényként egészítettek ki az ünnepélyes szentmisék és tömeges első vagy szent áldozások. Az új modell ezzel szemben a szentmisét, mint az áldozat bemutatását és az eukarisztikus lakoma megünneplését állította a középpontba. Ebben az ünneplésben az egyetemes egyház, mint közösség, mint Krisztus misztikus teste válik láthatóvá. A szentmise lesz immár az eukarisztia titkának elsődleges manifestációjává, nem pedig a körmenet, azaz az oltári szentséget, mint tárgyat övező tisztelet, vagy személyt övező tisztelet kifejeződése. A müncheni kongresszuson megfogalmazott modellt és az azt alátámasztó teológiai megfontolásokat utóbb a II. Vatikáni zsinat is elmélyítette. A szent áldozásról és az oltári szentség titkának misén kívüli tiszteletéről szóló 1973-as dokumentum, De Sacra Communione et Cultu Mysterii Eucharistici Extra Missam, ezért kifejezetten a szent misét, az eukarisztikus ünneplést helyezi az eukarisztikus kongresszusok középpontjába, és előírja, hogy az oltári szentség tiszteletének ezekre a rendezvényekre jellemző további hagyományos elemeinek, a szent misén kívüli szentségimádásnak és a körmenetnek a szent misére kell irányulnia. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusokat, idézem, az elköteleződés és az imádság állomásaiként kell felfogni, amelyek alkalmával egy közösség meghívja az egyetemes egyházat, hogy együtt mélyedjenek el az oltári szentség titkának valamely aspektusában, és nyilvánosan kimutassák előtte hódulatukat a szeretet és az egység kötelékében. Olvassuk a dokumentum 109. pontjában. A müncheni kongresszus után immár 4 évenként megtartott kongresszusok esetében nem csak a belső egyházi, de a missziós társadalmi dimenzióban is hangsúly eltolódás következett be. Krisztus királyságának, társadalmi uralmának képe helyett az eukarisztiának, mint Krisztus világ életéért adott testének fogalma került a középpontba. Krisztus áldozata pedig testének tagjait is arra hívja, hogy együtt munkálkodjanak vele egy új világ megteremtésén. Ez mindenek előtt társadalmi szolidaritást, a szegénység, a perifériák világ iránti érzékenységet hozott magával, melyek már a II. Vatikáni zsinat utáni első kongresszusokon, Bombayben 1964-ben és Bogotában 1968-ban is megjelentek. Az új hangsúlyokat különösen jól érzékelteti a bogotai kongresszus példája. A Kolumbiában tartott világkongresszus az 1938-as budapesti világkongresszussal azonos jelszó jegyében gyűlt össze. Míg azonban 1938-ban az Eucharistia Vinculum Caritatis jelmondat a fenyegető háborús helyzettel szemben az emberek és népek közötti egyetértés igényének összefüggésében kapott konkrét értelmet, 30 évvel később ugyanez a társadalmi igazságosság és a keresztények közötti társadalmi szolidaritás üzenetét közvetítette. És akkor összegzés helyett, miként láttuk, a nemzetközi eukarisztikus kongresszusok kezdettől mindmáig kettős dimenzióval bírnak. Mindig fontos céljuk volt, és ma is azt kell, hogy legyen, a világ felé fordulás. Ez a kifelé szóló küldetés, amelyet nevezhetünk missziónak vagy új evangelizációnak, a legelső kongresszusokon még a korabeli keresztény ellenes, laicista politikai renddel szemben Krisztus uralmának megteremtését célozta. Később a szekularizáció előretörésére adott pozitív, új evangelizációt előmozdító válaszként mutatkozott meg, végül a környező társadalom iránti keresztény felelősségvállalás szociális igazságosságot megteremtő vonása vált egyre hangsúlyosabbá. Miként az eukarisztikus kongresszusok mindenkor a jelen kihívásaira igyekeztek az eukarisztikus Krisztusból forrásozó választ adni, ma is ez a kongresszusok egyik központi szerepe. Ahogy Ferenc pápa a világkongresszusok szervezőihez november 10-én intézett szavaiban buzdított, ma ennek a kifelé fordulásnak a Krisztussal közösséget vállaló szolgálat és az eukarisztiából forrásozó irgalom lehet az egyik kiemelt területe. Az eukarisztikus világkongresszusok története ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyház világ felé fordulása elválaszthatatlan a kongresszusok belső, egyházi, spirituális dimenziójától. A hatékony misszió és evangelizáció csak az eukarisztia misztériumának elmélyítéséből, megértéséből és az eukarisztikus életnek Isten népében végbe menő ismételt megújulásából fakadhat. A világkongresszusok története ezen a téren is gazdagodást mutat. Eleinte inkább az eukarisztiának az egyéni és közösségi tisztelete állt a középpontban, majd a 20. század elején mindinkább felfedezték az oltári szentségnek, mint lelki tápláléknak a jelentőségét. Az első évtizedek tömeges, de valójában mégis inkább individuális eukarisztikus kultuszát a II. Vatikáni zsinat előkészítésének időszakában az eukarisztiának, mint az egyházi közösség megteremtőjének középpontba állítása váltotta fel. Az eukarisztikus világkongresszusoknak az időközben kialakult más világrendezvényekhez, mint például az ifjúsági világtalálkozók vagy a családkongresszusok, ezekhez a világrendezvényekhez képest éppen az a sajátos feladata, hogy az eukarisztikus közösségi ekleziológiát kell életre váltaniuk és felmutatniuk. Ráadásul nem csupán az egyhetes nemzetközi rendezvény alatt, hanem az azt megelőző felkészülési időben és a kongresszus után is, hogy a hívők valóban közösségre tudjanak lépni az oltári szentségben jelenlévő Jézussal, hogy ő általa és ő benne tudjanak élni a szeretet és a küldetés gyakorlása közben, és így Krisztus tabernákulubává váljanak a világon két gyártyával az oldalukon. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen az előadást, és akkor nincs más hátra. Felkérem Erdő Péter bíboros urat, hogy egy zárszóval bocsásson utunkra bennünket.
Excellenciás nuncius úr, kedves paptestvérek, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy minden ilyen kongresszusnak van egy előre megtervezett tematikája. Van időrendje, amit megtartottunk, van egy listája azoknak a címeknek, amit az előadók elvállalnak és kidolgoznak, és van egyfajta lelke a kongresszusnak, ami valahová tart, és valamilyen eredményt fölmutat, összefüggésben a mi erőfeszítéseinkkel, de valahol azon kívül, valahol a fölött is. Hát azt hiszem, hogy ez történt itt az előző napokban is. Mert való igaz, hogy hallottunk és méltán hallottunk a zsidóság soraiban élő és történelmileg jelenlévő előzményekről, amelyek valóban az eukarisztiáról a saját gondolkodásunkat is nagy mértékben gazdagították. Hallottunk arról, hogy a többi keresztény egyházak és közösségek hogyan szemlélik és hogyan gyakorolják az eukarisztiát. Hallottunk arról, hogy hogyan fejlődött a történelem során az eukarisztiának a liturgiája, illetőleg az eukarisztia őrzése. Még egyház művészet történeti szempontokkal is gazdagodtunk. Láttuk azt, hogy hogyan gazdagodik ma a gyakorlati életben az eukarisztia tisztelete, akár a kongresszusok intézményének és célkitűzésének a változásával, akár pedig az új lelkiségi mozgalmak és közösségek eredményeként. De mintha vörös fonálként végighúzódott volna az egész kongresszuson egy érdekes jelenség, azt mondhatnám, hogy az idők jelei közé tartozik. Ez pedig a következő. Azt hallottuk, hogy ezek az összejövetelek, sőt az asztali áldások és a családi imák a zsidóság körében ma aktuálisak, közösségépítőek, és végre lehetőség van rá, hogy újra gyakorolják őket. Aztán megéreztük ennek az örömét is itt a bevetített filmekben és a tanúságtételekben. Aztán láttuk az ortodoxiában, hogy micsoda nagy közösségben voltak az eredendő gyökerek és a teológiai megfontolások terén azzal, amit mi katolikus örökségnek tekintünk. Mennyire hasonló volt az a félő tisztelet, amivel a középkori nyugati ember, vagy akár a későbbi ortodox világ is a szentmisét és főleg a szentáldozást kísérte. Ugye a soknapos böjt, 40 napos böjt az áldozás előtt. Azután olyan hosszú imák, amelyek az áldozást kötelezően megelőzték, hogy nagyon ritkán került sor áldoztatásra, hallottuk az orosz előadónak a beszédében. Aztán azt is hallottuk, hogy egyszerre csak kezdett mégis gyakoribbá válni a szentáldozás. Hogyan? Hát a történelem titkos útjain. Nálunk a IV. Lateráni zsinat már 1215-ben azt mondta, hogy legalább a húsvéti időben áldozzál. Oroszországban Nagy Péter cárig kellett várni, aki állami törvényen rendelte el, hogy az ortodox hívő évente egyszer legalább vegye magához az eukarisztiát. De az irány ugyanaz. És amikor a kommunizmus idején, hát nem lehetett szent liturgiát végezni, mert bezárták a templomot, meg lerombolták, elvitték a papokat, és ezrével gyilkolták meg őket. És mégis az emberekben pontosan az eukarisztiára való vágy az az, ami előtört. És ezért a szabadságnak a visszatérésével az orosz ortodoxiában is a gyakoribb szentáldozás vált szokássá. Hallottuk, hogy ma már gyakori az, hogy hetenként járulnak szentáldozáshoz, hogy éjféltől tart csak a szentségübőt, mint nálunk nem is olyan régen, vagy 6 órával az áldozás előtt, ez már ugyanaz a logika, mint a nyugati egyházban. Aztán hallottuk a román ortodox előadótól, hogy hogyan készítik elő az eukarisztikus kenyeret. És ennek kapcsán, hogy a családok még mindig a preszkurát, ahogyan megsütik, ahogy előkészítik és behozzák a templomba, mint fölajánlást, ez maga is egy imádkozó előkészület az eukarisztiára. Természetesen körülvágják, mielőtt ráteszik a diszkoszra, és a szélét azt ugye földarabolják, és antidórként, szentelményként kiosztják a liturgia után, amiből azok is kaphatnak, akik nem járulhatnak szentáldozáshoz. De mégis magát ezt a kenyeret is, hogy mennyire tisztelik, és mennyire igyekeznek fölkészülni rá lelkileg. Aztán nagyon szép volt az, amit hallottunk, és elgondolkoztató is persze, a konstantinápolyi pátriárkátus előadójától, hiszen egyrészt húzott egy nagyon nagy teológiai ívet a legősibb teológiai emlékektől a mai ortodox felfogásig, és itt is azt láttuk, hogy alapvető, szilárd, részletekbe menő közösség van a kelet és a nyugat egyháza között. Ugyanakkor láttuk a gyakorlati részletekben, hogy milyen más például az első szentáldozásnak a felfogása. Persze nem a teológiai gyökere, hiszen mi is azt mondjuk, hogy a keresztény beavatás alkosson egységet. Hogyha felnőttet keresztelünk, kötelező előírás a latin egyházban is, hogy rögtön meg kell bérmálni, és járuljon mindjárt szentáldozáshoz is. Önálluk, és most úgy tűnik, hogy a görögkatolikus egyházakban ismét szokássá kezd válni a csecsemőknek az áldoztatása, persze nagyon minimális mennyiségű szent vérrel, ezért hangsúlyozta ismételten az előadó, hogy a mennyiség csökkenésével nem csökken Krisztus jelenléte. Aztán hallottunk arról is a protestáns előadóktól, mit is hallottunk? Azt hallottuk először is pozitívan, hogy miért tisztelik és miért gyakorolják ők az úrvacsorát. Ez is egy értékes információ volt, látjuk a különbségeket, senki nem akarja ezeket elkenni vagy elkendőzni. Ugyanakkor például az a szokás mind a luteri, mind a kálvini hagyományú protestáns egyházakban, hogy gyakrabban osztanak úrvacsorát, mert a hívek igénylik. Mintha ez is valahogyan az idők jele volna. Aztán nagyon érdekes volt, ahogy a katolikus előadásokban kibontakozott, pontosan a liturgia történet, pontosan a teológiai összkép. Ha egy-egy témában lehettünk is bizonytalanok, hogy hát nem lehet senki méltó az eukarisztiára, hát persze önmagunktól nem lehetünk rá méltók, de a keresztség és a gyónásban a feloldozás, tehát Isten kegyelme, az méltóvá tesz minket, hiszen már Szent Pálnál azt olvassuk, hogy mindenki vizsgálja meg magát, hogy nehogy méltatlanul vegye az Úr testét és vérét. Tehát valamiféle méltóságnak a kérdése, az végig kíséri ezt a dolgot, és ahogy mi egy ideje, nem a kezdet kezdete óta, pont a szentáldozás előtt mondjuk el, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Elmondta itt a román ortodox testvér, hogy ez náluk is a kötelező áldoztatás előtti imádságok közé tartozik. Persze több imát is végeznek, ezek egyike. Tehát ősi hagyomány, és az ember méltatlanságának a tudata kíséri. De méltatlanság és méltatlanság között van különbség. Nagyon szépen és tisztán hallottuk a katolikus előadóktól, hogy a megszentelő kegyelem állapota szükséges ahhoz, hogy az eukarisztiát vegyük. Ha elveszítettük ezt az állapotot, akkor a kiengesztelődés szentségében kell újra visszanyernünk azt Isten ajándékozó irgalmából, hogy utána az eukarisztiát is magunkhoz vehessük. Tehát itt sem a különbségeknek az elkendőzése az a helyes út, hanem a tudomásul vétele és a hálás feldolgozása. Na most, miközben beszéltünk mindezekről, és információkat kaptunk, Aközben lehetőségünk nyílt arra is, hogy mindezt gyakoroljuk. Együtt ünnepeltük a Szentmisét a bazilikában, itt voltunk együtt szentségimádáson is, és volt lehetőség a Szent Jónás elvégzésére is. Tehát elmélet és gyakorlat összetalálkozott, és azt hiszem, hogy átérezhettük mindannyian, hogy az, akiről ez az egész kongresszus szólt, az itt volt közöttünk. Őt kérjük, hogy kísérje áldásával előkészületeinket és az egész eukarisztikus kongresszust. Köszönöm szépen a szervezők munkáját, és mindazoknak a fáradozását, akik részt vettek ennek a sikeres kongresszusnak a lebonyolításában. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Első körben köszönet van bennünk szervezőkben is. Első körben Bíboros úr vendéglátó szeretete iránt köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a tolmácsok kitartó és fáradhatatlan munkáját. Azt hiszem egy tapsot ők is megérdemelnek. Köszönjük! És köszönjük szépen minden szervezőnek. És hát további jó készületet, és hát találkozunk egy év múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!